15. fejezetének 5. és következő verseit olvasom tehát. Előálltak néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni a megtérő pogányokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők, mármint a megtért pogányok. Foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, az élethez nagyon szükséges a bölcsesség. Anélkül nem lehet az embernek jó sorsa, hiszen egy-egy átgondolatlan döntéssel nagyon könnyen mindent bajba sodorhatunk. A helyrehozáshoz pedig még több bölcsesség kell. Tudni kell, hogy minek mekkora jelentőséget tulajdonítson az ember. Nem szabad jelentéktelen dolgokkal eltölteni a napot, miközben a jelentősekre nem marad se idő, se erő. És ez még halmozottabban igaz, hogy bölcsesség nélkül nem érdemes semmit csinálni azokra, akik vezetők, mondjuk királyok. Hiszen nekik ráadásul sokak sorsáról kell dönteni. És hogyha ezt nem bölcsen teszik, akkor egész vidékek, országok kerülnek évtizedekre bajba. Mégis a vezetők között is voltak mindig olyanok, akiknek nem volt kellő bölcsességük a feladathoz. Sőt, ha a Biblia talaján állva tekintjük a dolgot, akkor még szigorúbban kell néznünk, mindig azok voltak sajnos többségben, akik nem voltak bölcsek. Hiszen a Biblia a bölcsesség kezdetét már az Úr félelmével azonosítja. Példabeszédek 9:10, ezt hallottuk az Isten tisztelet elején. Így azok, akik nem hisznek a Teremtő Istenben, eleve nem is lehetnek e szerint a mérték szerint kellően bölcsek. Ahhoz sem, hogy a saját életüket vezessék, nem hogy a rájuk bízottakat. Három pontból gondolkodunk el az Istentől való bölcsességről. Az első pontunk az lesz, hogy az isteni bölcsesség ritka, éppen ezért feltűnő. A második pontunk az lesz, hogy vajon hogyan működik ez az Istentől való bölcsesség. A harmadik pedig egy kérdés, amit magunkhoz tehetünk majd fel. Bölcsen hiszek én az Úr Jézusban? Az isteni bölcsesség ritka, ezért feltűnő. Salamon királyról látszik, hogy ő egy nagyon bölcs király volt. Bölcsessége messze földön híressé tette őt. Minden vezető el szokott híresülni valamiről, amiről őt a többiek és az utókor is ismerik, számon tartják. Salamonnak a neve a bölcsességgel egyet jelent a Bibliát ismerő világban évezredek óta. És Salamonnak a bölcsessége ráadásul nem is csak az írásaiból világlik ki, hanem már a saját korában is egyértelmű volt ez a bölcsesség. Így történhetett, hogy a tőle messze élő távoli birodalomnak a király nője is úgy döntött, hogy meglátogatja Salamont, kíváncsi a bölcsességére. De hát hogyan is lett Salamon ilyen híresen bölcs? Emberileg nézve nagyon nehéz és hosszú munka az, hogy valaki bölcsé legyen. Sokat kell figyelni, sokat kell idősebbekkel beszélgetni, megjegyezni, átvenni azokat a tanulságokat, amiket ők életük évtizedei során levontak a tapasztalataikból. Általában sokat kell élni. Minél bölcsebb, minél idősebb valaki, úgy szoktuk mondani, hogy annál bölcsebb. Salomonnál azonban ezek a dolgok nem lehettek a bölcsesség alapjai, hiszen ő egy fiatal ember volt még, sem a saját tapasztalataiból, sem a másokéiból ekkora bölcsességet nyilván nem szerezhetett. Ő a bölcsességnek a kezdetével rendelkezett, ezt is Istentől kapta ajándékba, és aztán ezt a jó kezdetet használta fel jól, hogy szójátékkal éljek, ezt használta fel bölcsen. Salamon tehát hitet kapott az Úrtól, és ezt a hitet jó ideig nem is dobta el magától. Egy alkalomban álmában jelent meg Salamonnak az Úr, és Salamon kérhetett valamit tőle. Ő azonnal tudta, hogy az Úrral találkozik. Ismerte őt, és azt is tudta, hogy valóban kérhet, mert csodában lesz része. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Azaz komolyan kell venni az Istent az életünkben, amikor megjelenik ilyen vagy olyan módon, jelekkel, szavakkal. Salamonban ez megvolt. Mikor Isten megszólította őt, akkor nem fordult a másik oldalára, nem gondolta, hogy egy üveggel kevesebbet kellett volna innom, azt sem mondta, hogy megkérdezek valakit, mondaná el nekem, hogy vajon ki lehet, aki engem szólongat, mint annak idején ugye szegény Sámuel gyermekkorában, amikor Éli főpaphoz ment, hogy ki az, aki engem szólongat. Semmi ilyesmi nem történt, hanem arról volt csak szó, hogy az Isten szavát ő fölismerte, és azonnal hittel elfogadta. Ezért kérhetett további bölcsességet Izrael kormányzásához, az élő Istentől. És láthatjuk, hogy az Isten meg is adta neki ezt a bölcsességet, ami szélese földön évezredekre híressé tette Salamon királyt. De Salamonnak a híre végeredményben Istennek a híre, hiszen Salamon bölcsessége az nem a saját maga eredménye volt, hanem Isten ajándéka. Így hát ezt a bölcsességet, amit látunk, hogy hogyan működött, ezt vehetjük a mai napig is alapul mi hívők, mikor azon gondolkodunk, hogy imádkozunk és hittel várunk az Istentől valamit. Vajon megadja-e? Hát például itt van a Salamon bölcsessége. Milyen gyönyörűen beteljesült ez a kérés. Megpúpozott bő kanállal adta az Isten. Salamonnak a bölcsessége tehát a hitéből származott. Hittel kérte az Úrtól az életéhez, a királyságához szükséges bölcsességet, és az Isten meg is adta neki. És olyan csodálatos, ahogyan működik is ez a bölcsesség, mert még azt is meg lehet figyelni. Sába királynője tudja, ez is nagy dolog, hogy nem Salamont kell dicsérnie a megtapasztalt csodáért, hanem Salamonnak az Istenét. És ezt is teszi. Áldott legyen Istened az Úr, aki kedvét lelte benned és trónjára ültetett, az Úrnak a te Istenednek a királyaként. Ha Salamon csak egy kicsit is öntelt lett volna, milyennek a királyok lenni szoktak, hogy hát ez az én udvarom, itt engem kell dicsérni, azért vagyok király, hogy engem dicsérjetek, akkor ezt a mondatot nem lehetett volna kimondani az udvarában. Mi az, hogy egy idegen uralkodó az én udvaromban arra emlékeztet engem, hogy valaki fölöttem is áll? Hogy van egy Isten, aki nekem is parancsol? Hogy én nem vagyok teljhatalmú, hanem az Isten az? Salamon nem tiltakozott. Lehetett erről beszélni ő előtte, és ráadásul az ő viselkedése váltotta ki az emberekből, például Sába királynőjéből, hogy dicsérje az Istent. Hogyan működik ez az Istentől való bölcsesség, ez a második pontunk. Arról, hogy nem csak a politikában, de az egyház életében, sőt az egyéni hit életünkben is milyen nagy szükség van az Istentől való bölcsességre, a másodjára felolvasott szakasz szólt. Sába királynője eljött ugyan, hogy Salamon csodájára járjon, még Istent is dicsérte, de arról nem tudunk, hogy Istenhez csatlakozott volna. Nem töltötte el a szívét ezután az Isten után a vágy. Sajnos érintetlen maradt. A másodjára elhangzott igében azonban éppen abból lett a bonyodalom, hogy Jézus segítségével a Sába királynőjéhez hasonló pogányok íme tömegesen kezdtek hinni a zsidók Istenében. Meg kell-e ezeknek a pogányoknak Mózes ószövetségi törvényeit tartani? Ezt kellett gyorsan tisztázni Isten lelke vezetésével, különben az egyház szétszakadása fenyegetett, hiszen ez egy az élet minden területére kiterjedő kérdés volt, hogy hogyan döntünk. Ehhez kellett aztán az isteni bölcsesség. Egy csoport farizeusoké azzal érvelt, Isten adta Mózesnek a törvényeket. Ha azokat valaki nem tartja meg, hivatkozzon bármire, biztos, hogy nem üdvözülhet. A másik oldalon viszont ott ragyogott Jézus Krisztus kereszt áldozata, és az ő tanításai a törvény igazi megtartásáról. Jézus a hegyi beszédben rávilágított, mennyire más az a törvény értelmezés, mennyire más a törvénynek az a megtartása, amit a törvényt elrendelő Isten szeretne, amit az Úr eredetileg kért és vár az ő népétől. Jézus törvény magyarázatai mind egyetlen irányba mutattak, hogy nem a betű, hanem a szív szándéka a lényeg. Amíg valakinek a szíve szerint nem fontos az Isten, amíg kötelességből vagy nyereségvágyból próbál engedelmeskedni, addig végül is a szíve távol van Istentől, tehát nem sok jóra számíthat. Hiába törekszik ő a törvény megtartani. Hát pontosan ez a hozzáállás vitte rossz irányba a zsidó vallás híveit. Noha a törvényekből Istenre utaltságuknak kellett volna kiderülni, a zsidó gondolkodás a törvényekből célt kovácsolt. A boldogság, az üdvösség nem más, mint a törvények betartása. Mintha Istenre már ehhez nem is lenne szükség. Mintha vele már nem is kellene találkozni. Bőven elég a tóra, egész életünkre az nekünk elég, mi megtartjuk, és akkor az Istennel már nem is kell foglalkozni. Hát ezért beszélt Jézus mindenhol arról, hogy Istennel szeretett kapcsolatra van szükség, nem pedig arra, hogy az előre megírt dolgokat ridegen, szív nélkül megtartsuk. Hát ezért mondja Pál apostol is később a böjtről, hogy azért nem hasznos, ha valaki túlságosan sokat böjtöl, mert ez felfuvalkodottá teszi. Hiszen mégiscsak az én teljesítményem az, hogyha napokig, hetekig le tudok valamiről mondani, amiről mások nem. Ez az én eredményem, én értem el, érezheti az ilyen ember magában. És az Isten az ilyen gondolkodásban egyre hátrébb kerül, mert az én megint átveszi a helyét. És szépen lassan ki is marad. Na hát én meg tudtam tenni. Manapság is lehet időnként egyébként olyan hívő emberrel találkozni, aki amikor megszólal, akkor egyből azzal kezdő, hogy hát én aztán ezt meg ezt teszem, de hol vannak a te gyümölcseid? Na ilyenkor mindig gondolkozzunk el. Isten az, aki ezt joggal kérdezi, legalábbis kérkedve biztos, hogy nem lehet ilyet kérdezni egymástól. Jézus azt tanította a földi életében, hogy kalásztépéssel, gyógyítással is meg lehet ünnepelni a szombatot. Sőt, azt tanította, hogy ez kedvesebb Istennek, mint a képmutatás, vagy pedig az, ha valaki a szombatot imádja, de az Istent nem. Mert a fontosabbra tekint, aki kalásztép vagy gyógyít, és szombaton Istenre gondol. Istennek szív szerint a lehető legjobban akar engedelmeskedni, nem pedig a leírt betűt követi. De Jézus eme tanításának persze meg kellett érnie az egész egyház szívében, lelkében, ami ugye ráadásul folyamatosan növekedett, bővült. Naponként növelte Isten a gyülekezetet, az üdvözülőkkel olvastuk az abcsel elején, tehát ott napról napra ezeket a kérdéseket újra és újra meg kellett tárgyalni, jöttek az újabb szempontok, az újabb kérdések, amikre választ kellett adni. Valahogyan tényleg krisztusi módon kellett ezt rendezni. Mi legyen hát a törvény sorsa? Mi legyen azokkal a rendelkezésekkel, amelyek évszázadok óta a zsidó vallás lényegét alkották? Körül kell-e metélni azokat a férfiakat, akik a Krisztus evangéliumát elfogadva csatlakoznak az egyházhoz, vagy nem? Hát ennél konkrétabb kérdést aligha képzelhetnénk el. Krisztus a mózesi törvénnyel és az ószövetséggel összekötő jeruzsálemi templomot halálának a hetében megtisztította. Ez egyúttal kihirdetése is volt az akkori zsidó istentiszteletről, kultuszról való tanításának, véleményének. Egyúttal a zsidókhoz való küldetésének is a csúcspontja volt. Keresztjének vagyunk, és mi szerintünk, ahogyan a Bibliát, az Új Szövetséget értjük, ezzel az Úr Jézus azt akarta kifejezni a zsidók felé is, hogy Isten új templomot ad nekik is. És új Isten tiszteletet, új hozzáállást kér az ő ügyeihez minden embertől. Nem az épület, nem az emberek által bemutatott áldozat, nem a mózesi törvény patika mérleges betartása adja az üdvösséget. Sőt, a kőtemplom helyére hús templom kerül, amely sokkal tartósabb, alkalmasabb, erősebb lesz. Magának Krisztusnak a teste. Az Isten útján Jézus szerint tehát az jár, aki szívvel, lélekkel, gondolatai, vágyai, csalódásai szintjén is számol Istennek a folyamatos, érdeklődő és segítő jelenlétével. Aki nem zárja be Istent a templomba, vagy a kötelességekbe, hanem igazi társként, családtagként számol vele. Azaz, aki szereti őt, nem pedig csak úgy távolról figyeli, jaj, ide ne nézzen. Az Isten szerint bölcsember számol Isten jelenlétével életének minden területén. És éppen ezért Istennel törekszik jó kapcsolatra. Az ő kedvét keresi, az ő társaságára épít. Hiszen tudja, hogy tőle függ, az ő kezében van a jövendője. Aki nem hisz Istenben, nem számol vele, az csak az emberig láthat. Az igazgatót, a gazdag, nagyhangú embert a saját oldalamra kell állítani. Különben nem győzhetek. A hívő ember azonban túlnéz ezeken a dolgokon, mert tudja, hogy ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk. Végül a harmadik pontunk, bölcsen hiszek-e Jézusban? A jeruzsálemi zsinatra összegyűlt apostolok és vének jól értették, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, semmint az embereknek. Döntésüket tehát nem a várható emberi reakciókra nézve, hanem csak is az Isten szándékára tekintve hozták meg. Elfogadták, hogy a pogányok és a zsidók is egyedül az Úr Jézus kegyelme által üdvözülnek. Péter apostol mind a kijelentésből, mind saját nem túl régi tapasztalataiból azt értette meg, hogy nem kell a pogányokat a zsidó törvényekkel megterhelni. Hiszen ezek a törvények egy olyan korszakhoz, egy olyan istentisztelethez tartoztak, amelyeket Krisztus önmagában teljesen betöltött, és ezzel ezeknek a hatáját el is törölte. Ráadásul az is világos Jézus keresztjéből, hogy a törvény megtartásáért senki sem üdvözül, hiszen senki sem tartja meg igazán. A Krisztus követése, a belévetett bizalom az, amelyhez kötődve Isten kegyelmet ad híveinek, és üdvösségbe vezeti őket. Márpedig mégiscsak az üdvösség a lényeg. A megtérő pogányok mit sem tudhatnak Mózes törvényeiről? Ezek helyett inkább a Krisztus megismerésére, az ő követésére kell tenni a hangsúlyt. Nem lenne értelme előbb zsidóvá tenni őket, hogy aztán úgy fogadják el Krisztust, ahogyan a zsidók egy része meg nem is. Szóval Krisztus eljövetele után így döntött az apostoli zsinat, éppen elég, ha Krisztust elfogadja valaki, úgy, ahogyan van. Így tanított tehát ez a jeruzsálemi zsinat, ebben meg is tudott egyezni. És hát ennek látjuk mi a mai napig is a hasznát, ez egy nagyon korszakalkotó döntés volt. Tehát képletesen szólva viszont, mit jelent ez nekünk, nincsenek a körünkben zsinati tagok, azt jelenti a számunkra, hogy időnként mi magunk is tartsuk meg a szívünkben, a lelkünkben a jeruzsálemi zsinatot. Gondoljuk át, hogy vajon mi vagy ki van többségben, a megfelelni akarás kényszere, vagy a Krisztus iránti szeretet egy gyülekezetben, vagy az én szívemben, melyik a meghatározó? Az, hogy tartok Istentől, hogy valamit akarok tőle szerezni? Vagy az ő lénye iránt érzett szeretetem? Melyik mozgatja a hitemet? A régiek a lehető legegyszerűbben így fogalmazták meg ezt az Istentől való bölcsességet. Az átadott élet titka gyakran beszélgetni Istennel. Ez így is van. Akiben nem hiszek, azzal nem beszélgetek. hiszen nem lehet vele beszélgetni. Akivel viszont lehet beszélgetni, és akivel szeretek beszélgetni, azzal szívesen töltök együtt órákat, napokat is. Az Isten szerint bölcs, neki átadott életű ember beszélget Istennel. Nem sajnálja az időt, a figyelmet tőle. Mert érzi, mert tudja, hogy éppen a legfontosabbat, a legjobbat teszi. Ehhez képest minden más várhat. Salamon udvartartása is ezt sugározta. Ezért volt olyan meglepő, elgondolkodtató, egyedülálló az ókori viszonyok között. Hiszen Salamon egy cselekvő Istenben hitt, aki ráadásul alakította ennek az egész országnak az életét. Ez volt az egyedülálló benne. Hiszen az ókorban mindenki más is valamiféle istenekkel foglalkozott. Sok-sok bálvány Istennel bajlódtak, na de hát azt nem mondhatták el magukról, hogy az ő bálvány isteneik az életükbe is befolyásoló erővel bírnak. Hiszen azok csak szobrok voltak, a valódi Isten meg valóság. Szóval imádták a pogányok is az isteneiket, csak hát ennek nem voltak, és nem is lehettek igazi eredményei. A jeruzsálemi apostoli gyűlésen szintén ezek az átadott életek tudtak az egész világ számára évezredekre meghatározóan jó döntést hozni. Nem a hagyomány, nem a törvény, hanem a mindezeket nekünk ajándékozó élő Isten a lényeg. Mit akarhat vajon ő? És amikor megértették, hogy Isten az Úr Jézusban az egész világot magához akarja ölelni, akkor eltűnt belőlük a hittudós aggódása a hagyományokért, a jogász félelme a törvények elhagyása miatt. Engedték ezek helyett, hogy Isten lelke vezesse őket. Testvérek, mindennek az Isten irántunk való szeretete az alapja, és az, hogy mi őt viszont szeressük az egész életünkkel, nem törvények szerint, hanem a szívünk szerint. Az élethez szükséges bölcsesség pedig az, ha ezzel a szerető Istennel mindenben, ami bennünket ér, számolni tudunk. Kívánom, segítsen meg a Krisztus mindannyiunkat, hogy hitünket a Krisztus és a körülöttünk élők iránti szeretetből, ne pedig kötelességből, a törvény betűjének követéséből tegyük. Ajándékozzon meg az Úr eközben áldott, boldogító gyümölcsökkel. Hadd lássák Sába mai királynői, királyai a bennünk munkálkodó hitet. Hadd lehessenek minél többen Krisztus gyermekeivé, velünk együtt. Ámen.